Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 12. fejezet 31. versétől a 13. fejezet végéig a következőképpen. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És a prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egyetlen kérdést szeretnék feltenni az ígéretés elején. Készfeltartásra nyugodtan lehet jelezni a választ rá. Ki az, aki ismeri azt az ország szerte ismert szemét, akit így hívnak, hogy Horváth Ádám? Van-e, aki tudja, hogy kiről van szó? Horváth Ádám. Majdnem, közel jár az igazsághoz. Egy író, aki televíziós darabokat ír, méghozzá a Szomszédok nevű népszerű sorozatot ő írja. De úgy látom, hogy elég kevesen ismerik őt. Pedig azért tényleg közismert, bár megvallom őszintén, hogy én sem tudtam, hogy kicsoda ő. De akkor egy sokkal könnyebb kérdést teszek fel. Ki az, aki ismeri Sztélo Gábort? A nevét, így van. Hát akik nem tették fel a kezüket, azok csak szégyenlőségből nem tették fel szerintem. Miért tettem fel ezt a két kérdést? Azért, mert ma Magyarországon én úgy tudom, úgy gondolom, hogy Horváth Ádámnak a nevét többen ismerik, mint Sztélo Gáborét. Legalábbis amikor egy számlát kell kérnem, vagy valamilyen helyzetben az adataimat kell, hogy közöljem, hogy mi az állandó lakcímem, akkor mindig betűznöm kell a Sztélo nevet. Nem ismerik. Néha megkérdezik, hogy ki ő, és akkor alkalmam van elmondani egy-két mondatban, hogy ő nagy tartsa első evangélikus lelkésze, és hogy milyen nagy dolgok fűződnek az ő nevéhez, hogy hány és hány gyermekes zsidó gyermeket mentett meg a biztos halálból. Horváth Ádám egyik televíziós beszélgetés alkalmával, amikor megkérdezték tőle, hogy ki az ő példaképe, akkor azt mondta, hogy Sztélo Gábor. Honnan ismeri Sztélo Gábornak a nevét? Egyszerűen onnan, hogy őt is Sztélo Gábor mentette meg. Hát ez jelenti azt, hogy, hogy van egy országos hírnevű író, akinek a sorozatát szinte mindenki látta, mégsem ismerik igazából. És ott van Sztélo Gábor, aki viszont az egész életét feltette a szeretet gyakorlására. És egy ilyen országos hírű ember példaképéül választotta. Ezen alapszik tehát a példakép választás, legalábbis ebben az esetben, hogy ki az, aki a szeretetet számára megtestesítette. Nyilvánvaló, hogy évekkel később, vagy évtizedekkel, netán évszázadokkal később Sztélo Gábornak a neve is el fog halványulni. Szerintem még nagy tartsán is. De annak a neve, aki Sztélo Gábornak volt a példaképe, soha nem fog elhalványulni. Az a Jézus, akit ő követett, az a világ kerekség minden pontján ismert. És nem csak most, hanem mindig, amíg világ, mindig ismert lesz Jézusnak a neve. És aztán azt mondja a Szentírás, hogy előtte fog térdet hajtani minden térd. Miért van szükség erre a szeretetre? Azért, mert a szeretet gyógyít. A szeretet megment. Úgy, ahogyan azok a zsidó gyermekek is megmentettek lettek. Vagy úgy, ahogyan elmondjuk mi is esetleg egymásnak, hogy minket hogyan mentett meg az Isten szeretete. Úgy mondja a Szentírás, hogy a szeretet épít. És erre hallottunk példákat, tudjuk, ugye az elmúlt alkalommal hallottunk példákat az ima héten, hogy hogyan gyógyulnak jobban, akikért imádkoznak, mondta el az a doktornő, aki tiszteletbeli elnöke a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának. Hallottuk azt is, hogy hogyan gyógyult meg a férje a rákból. De olyan példákat is hallottunk, hogy hogyan tud valaki békességgel átmenni ebből az életből, az örökké való életbe, hogyha megismerte ezt a szeretetet. Hiszen ez a szeretet nem csak testileg, hanem lelkileg is épít, vagy fordítva is mondhatom, nem csak lelkileg, hanem testileg is épít. Vagy ugyanerről a szeretetről hallottunk az elmúlt héten mi Észak-Pest megyei lelkészek a Vászi Fegyházban, ahol lelkészgyűlésen voltunk. Csak utólag az elmúlt napon gondolkoztam rajta, hogy milyen fura helyzet is volt ez, hogy pont amikor a börtönben szerveztük meg ennek a lelkészgyűlésnek az alkalmát, akkor kerül elő a szeretet himnusza. Pont a börtönben a szeretet himnusz. És ott beszélgettünk róla, ott gondolkodtunk róla. És most már tudom, hogy miért történt ez így. Azért, mert ott is arról volt szó, hogy a fogva tartottak is csak a szeretet nyelvén értenek. Tudom, hogy ez furcsa első hallásra, ezek nem értenek a szeretet nyelvén, hiába szeretjük őket. Nagyon sokáig én is így gondolkoztam, habár az előző gyülekezetemben is vetítettem azt a filmet, hogy a szeretet nem luxus, amely egy alternatív börtönrendszerről szól, ami Brazíliában igen jól működik, és megfordul a visszaesőknek a száma a vissza nem esők javára. Tehát, hogyha mondjuk 80-90% visszaesik, a hagyományos börtönben tartottak esetében, akkor a másik börtön esetében mindössze 10-20%, amely visszaesik, és a többi megmarad. Én úgy gondolkodtam, talán még az elmúlt 1-2 évben is, hogy sokkal szigorúbban meg kellene büntetni őket, úgy, ahogyan a Bastille-ba bezárták az embereket. És arra kellett rájönnöm ebben a Váci Fegyházban, hogy a rabok is szeretet nyelvén értenek. Hiszen ennek a szeretet nyelvnek a következménye az, hogy most ott a börtön lakóinak 6-7%-a, ez elég magas arány, 6-7%-a elfogadta Jézus megváltójának. Ennek az előzménye egy hosszú imádság volt, imaharc volt. Az az evangélikus börtönparancsnok, a Vatai Gyula, aki körülbelül 5 évvel ezelőtt tért meg, és keresztelkedett meg az oroszlányi evangélikus gyülekezetben, azért imádkozott, hogy megtalálja a helyét, Isten megmutassa a helyét. A börtönben Csuka Tamásné és a megtért rabok azért imádkoztak, hogy hívő börtönparancsnokuk legyen. És utána csodákat éltek át. Az ébredés az elindult és tart. És most járnak fegyházról fegyházra, beszámolnak fogvatartottak arról, hogy ők hogyan változtak meg. Elmondja a börtönparancsnok, hogy azt a feladatot kapják mindig a minisztériumtól, hogy egy kicsikét változtassanak a rabokon, hogy aztán vissza tudjanak kerülni a társadalomba. És ő pedig tudja és elmondja nekünk, hogy erre nem alkalmas a börtönrendszer. Arra alkalmas, hogy izolálja az embereket, elkülönítsen, de arra nem alkalmas, hogy utána visszakerüljenek a családjukba és integrálódjanak a társadalomban. Ezért kértek bennünket, és ezért vagyok hálás azért, hogy egy picikét hozzátehettünk a Magyar Testvéri Börtöntársaság munkájához azzal, hogy mi is gyűjtöttünk használt játékokat, könyveket, édességet vittünk, azért, hogy a börtönben lévők megajándékozhassák a gyermekeiket karácsony alkalmából. Mert ez is egy szál, amin keresztül jobban visszatalálnak a családba. Biztos vagyok benne, hogy ezzel együtt kevesebb lesz majd a visszaeső. A szeretet nyelvén értenek csak. Az ember a szeretet nyelvén ért. Mert az ember úgy lett megalkotva, hogy Istennel és egymással szeretet kapcsolatban legyenek. Ezt hangzott el, hogy a börtönparancsnok szájából csak a Jézus Krisztusba vetett hit, csak a megtérés az, ami meg tudja változtatni a rabokat, ahogy a minket is. Csak ez a hit változtathat meg. Persze, van, akiben felmerül a kérdés, kérdezték is tőlem, hogy hát azért ez nem olyan dolog, hogy most ott megjátsza magát valaki a börtönben, hogy most akkor hívő vagyok, aztán kikerül, elfelejti az egészet. Nem csak menekül, hogy most más lehetősége nincsen, és akkor nagyon megdöbbentő volt, amikor az ottani kántor, aki a börtön évei alatt tanulta meg a harmóniumon való játékot, a Boros Lajos elmondja, hogy amikor megtért, akkor egy újabb fegyveres rablást vallott be, amit nem derítettek ki, amire nem jöttek rá, és ezért kapott még pluszba jó néhány évet. Azért, mert számára az a szeretet, amit megismert Jézus Krisztusban, fontosabbá vált, mint a fizikai szabadság. Már nem az volt a fontos számára, hogy fényezze magát, hogy ő mennyire szegény ember, és mennyire megbüntették, és most már ő megtért, és most már megvannak bocsátva a bűnei, hát akkor most már megérdemli azt is, hogy szabadon bocsássák, hanem bevallja azt is, amiről nem tudott a bíróság. Hát számára az volt a fontos, hogy Istennel való kapcsolata tisztázott legyen. De így vagyunk mi is ezzel. Ha megtérünk, akkor fontosabbá lesz a Jézussal való szeretet, képutatás nélkül szeretet, a pénznél, a hadusságnál, még a fizikai szabadságnál is. Bizonyságot tettek egymás után az úrvacsorai istentiszteleten rabok, ők hogyan tapasztalták meg a kegyelmet, és az volt számomra a legmegrendítőbb, amikor egy zömök, bivaj alakú fogvatartott elmondta könnyes szemmel, hogy ő nem érti azt, hogy hogyan kegyelmezett meg neki Isten, miért érdemelte ő ezt meg, amikor őtőle az egész fegyházban féltek, amikor ő rendkívül kegyetlenséggel bánt el egyesekkel. A másikról elmondták, hogy amikor miután megtért, valamelyik börtön raptársa megdobta egy kővel, a szeménél majdnem kiütötte a szemét, körbenézett, ki volt az, odament hozzá, egy vékony, cingár, testalkatú ember volt, megragadta, megemelte, persze reszketett, és azt mondta, hogy én akkor is szeretlek téged. Maga mellé ültette, és azt mondta, most meghallgatod az evangéliumot, hogy én miért szeretlek téged, miért tudlak szeretni. Azért, mert az Isten szeretett engem, előbb szeretett. A szeretet tehát épít lelkileg, gyógyít, kiüti a gonoszságot az ember szívéből, a bűnt, és akár még testileg is épít. Azt hiszem, hogy most már mindenki nagyon jól érzi és tudja, hogy az a szeretet, amelyről itt Pál apostol beszél, ez nem a mi produktumunk. Nem mi vagyunk azok, akik ezt a szeretetet meg tudjuk valósítani. A szeretet Jézus. Amikor a szeretetet befogadjuk a szívünkbe, akkor Jézust fogadjuk be. Ő lépett be ezeknek az embereknek az életébe. Sztéló Gábor életébe is, vagy a Vatai Gyula életébe is, vagy a Boros Lajos életébe, vagy a többi fogvatartottnak az életébe is. Tudjuk, hogy emberi megítélés szerint különböző emberek voltak ezek, hiszen másra értékeljük az egyiket, és talán nagyon lenézzük a másikat. Valójában nem arról van szó, hogy kiválóbb emberek lettek volna ezek, egyik a másiknál, hanem arról van szó, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Nem kiválóbb emberek voltak ezek, hanem a legkiválóbb útra léptek rá. Ez a közös bennük. A legkiválóbb útra léptek rá. És tudjuk azt, hogy Jézus maga az út. Jézus útjára léptek rá. Éppen ezért úgy lehet megfogalmazni, hogy a szeretet az egy út, amelyen járhatunk. Még egy kérdést szeretnék csak feltenni, amire már nem kell válaszolni. Vajon mindent elnéz a szeretet? A szeretet olyan valami, amelyet, hogyha gyakorlunk, akkor mindent megtehetnek velünk? Azt gondolom, hogy ismerjük Jézus életét. Tudjuk azt, hogy sok mindent megtettek vele, mint ahogyan előre elmondja a tanítványoknak, ahogyan elhangzott, hogy el fogják fogni, meggyalázzák, leköpik, megostorozzák, végül megölik. Sok mindent meg lehetett vele tenni, de csak akkor, hogyha ő azt engedte. A szeretet nem arról szól, hogy akkor mindent megtehetnek velünk. Igaz, Pál apostol azt mondja, a szeretet mindent elfedez. De milyen módon? Úgy, ahogyan Jézus elfedezte a benne hívők bűneit. A mi bűneinket fedezi el az ő szeretete. És arra tanította az őt követőket Jézus, hogy ők is álljanak az igazság mellé, úgy, ahogyan ő is mindig az igazságot képviselte. Nyilvánvaló, hogy akkor ez nem azt jelenti, hogy hunyjunk szemet a bűn fölött. Nem azt jelenti, hogy bármit megtehetnek velünk. Úgy, ahogyan ez is kijött a börtönparancsnokkal való beszélgetésből, hogy a szeretetben benne van a szigor is, mert ott fenn kell tartani a rendet. Igen, vannak, akik választják a szeretet útját, de hogyha valakivel nem bírnak, akkor végső esetben, ő ezt mondta, akkor le is lövöm. A szeretetben benne van a szigor. Csak gondoljunk arra, hogy Jézus hogyan beszél az emberekkel, hogyan leplezi le a képmutató vallásosságot. Igen, szigorúan. Elmondja, hogy mi az útja annak az embernek, aki csak mondja azt, hogy Uram, Uram, de nem cselekszi az Isten akaratát. Szeretetlenség lett volna a részéről, ha nem mondja ezt el nekünk. Mert hogyha nem tudnánk, akkor vakon rohannánk a vesztünkbe. De most tudjuk, hogy ha csak azt mondjuk, hogy Uram, Uram, de nem tesszük, amit ő akar, akkor kárhozat a részünk. Mindannyian tudatában vagyunk ennek. Amikor tegnap este vége volt a bibliai iskolának az első alkalmának, akkor még kicsit beszélgettünk Monty Taylorral, aki az egyik előadó és a Keresztény Ismeretterjesztő Alapítványnak a vezetője, és elmondta, hogy az egyik munkatársuk visszaköltözött az Egyesült Államokba. Itt éltek ők is, ott is a férfi amerikai, a feleség magyar. Többször találkoztunk is velük, és nem tudtuk, hogy miért nincsenek már. És elmondta, hogy azért költöztek vissza Amerikába, mert az egyik gyermeküknek problémája van a hallásával. Nem azzal van a baj, hogy nem hallja, hogy mit mondanak neki, hanem amikor tovább megy a füléből az információ, azt másképpen dolgozza fel, nehezebben dolgozza fel. És azt mondta, hogy itt Magyarországon, hogyha bekerül egy iskolába, akkor úgy tekintenek rá, mint aki nem teljesen ép. Mint hogyha nem lenne normális. Az Egyesült Államokban ez nem történik meg. És elmondtuk neki, hogy igen, ez is annak a következménye, amikor a múltrendszerben mindent elfedeztek, nem a bűnt, hanem minden mást, csak ne beszéljünk róla, mintha nem lenne. Kábítószer probléma. A múltrendszerben nem létezett valóság. A valóságban igen. Vagy nem létezett fogyatékosság. Nem igazán tudtunk róla. Csináljunk úgy, mintha nem lenne baj. És ennek a következménye, hogy nem tudunk mit tenni, nem tudjuk hogyan kezelni azokat az embereket, akik valamilyen fogyatékossággal élnek. Ezért volt szerintem nagy áldás, hogy a teológián kötelező volt szeretett otthonokban dolgozni, fogyatékos otthonokban is dolgozni. És láttuk azt, hogy hát ezek a gyerekek, ezek sokkal több szeretetet tudnak adni talán, azok, akik épek. Befejezésül azt mondja Pál apostol, hogy át kell menni egy gondolkodásbeli változáson. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. A gyermeki gondolkodásból felnőtté kell válni. A Luther filmben mondja Bölcs Frigyes választó fejedelem, amikor a pápai követtől kap egy rózsát, valami aranyból, drágakövekből készített rózsát, hogy fizessenek neki ezért 500 dukátot. Mondják neki, hogy de hát ez annyit nem ér. Tudom. De elkezd idézni a szeretet himnuszából ezt a részt, hogy amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. És most, hogy beléptem a felnőttek világába, mondja már az öreg Bölcs Frigyes, szégyellem magam, hogy azt gondolják, hogy ilyen kis áron meg tudnak engem vesztegetni. Felnőtté válni azt jelenti, hogy elhagyjuk a gyermeki dolgot, amikor még meg tudtak téveszteni. Amikor meg tudtak téveszteni azzal, hogy valamilyen probléma nincsen, amikor meg tudtak téveszteni azzal, hogy jó, hogyha ezt vagy azt a lelki, szellemi vagy testi táplálékot fogyasztjuk, felnőtté válni azt jelenti, hogy nem ezt az utat járjuk, hanem a szeretet útjára lépünk. Életünket így bízzuk Jézusra, és járjuk vele a szeretet útját. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, minden pillanatban tudod, hogy rajta vagyunk-e a te utadon. Add nekünk is tudnunk, hogy a szeretet határozza meg az életünket, vagy pedig csupán a szánkkal valljuk azt, hogy Uram, Uram, és végtelen veszélyben vagyunk. Add, hogy mi is könnyes szemekkel tudjuk, ha kell, elmondani, megvallani, magányos imádságban vagy emberek előtt, hogy nem tudom, hogy hogyan érdemelhette meg azt a kegyelmet, hogy te megváltottál, megtartottál, és üdvösséget ajándékoztál. Adurunk, hogy teljesen egyek legyünk mindenkivel abban, hogy a legkiválóbb utat járjuk, és ments meg attól, hogy magunkat tartsuk kiválóbbaknak. Amen.